Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a Te jóságodat. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a mai nap a veled való közösség jegyében telhet a mi számunkra. Hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy háborítatlanul és békességben élhetjük meg hitünket, tehetünk vallást a benned való meggyőződésünkről, de közben nem feledkezünk meg azon testvéreinkről, akik üldöznek, akik életük kockáztatásával teszik mindezt. Arra kérünk, hogy ezek a hírek ne megrémisszenek bennünket, hanem bátorságot öntsenek szívünkben. Mert vannak olyan testvéreink, akik az életük árán is hajlandóak kockáztatni a hitük megvallását, megélését. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor mi a békesség idejét nem tudjuk méltóképpen jól kihasználni. Még ekkor is valami mással töltjük idejünket. Add Istenünk, hogy ez a mai nap segítsen bennünket abban, hogy a mi hit életünk, a hitbéli elköteleződésünk és a mi hitvalló életünk egyértelmű, világos, a te lelkedből fakadó erővel áthatott lehessen, amely világít és világosságot hordoz ebben a világban. Kérünk, add meg ezt fiadért Jézusért. Amen. Mai ige hirdetésem alapjául a 102. Zsoltár 4. versétől olvasom az Isten igéjét. A 102. Zsoltár 4. versétől így hangzik. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkezem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint bagoly a romokon. Vírasztok és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Eddig foglaljatok helyet. Ez a zsoltár leírás egy érzetet, egy állapotot ír le, amelyet sok minden válthat ki. Mai ige hirdetésemnek az a címe, hogy gyomorrontás. Az ünnepek után talán okszerű beszélni erről, talán tapasztalatunk is van ez kapcsán. Általában nagyobb népünnepélyek kapcsán szokott ez előfordulni, hogy ilyenkor bőséges az asztal, és egyik evést nem követi a másik, hanem folyamatosan zajlik egész nap. Pláne meg, hogyha valaki locsolkodni is jár, akkor mindenütt megkínálták, mindenütt evett egy kicsit, ilyen sonkát, olyan sonkát, amolyat, süteményt, és még sorolhatnánk. És ennek beláthatatlan, vagy belátható következménye természetesen, hogy az ember túlterhelté válik, és bizony kellemetlen dolgokat okoz az ember számára. Tehát a gyomorrontás. Mitől van a gyomorrontás? A szakmai megfogalmazása vagy kifejezése valami hasonlóképpen hangzik, amit felolvasok. Leggyakrabban a gyomor túlterhelése, romlott étel, bakteriális vagy vírusfertőzés következménye. Ritkábban több a gyomrot érintő betegség kísérő tünete is lehet. Okozhatja a rendszertelen, kiegyensúlyozatlan táplálkozás, kihagyott étkezések mellett alkalmi túllevések, túl sok zsír, fűszer tartalmazó gyomor nyárka hátját irritáló ételek, nagy mennyiségű, szintén a gyomorfalat károsító alkoholfogyasztása, romlott vagy károkozókkal, baktériumokkal, illetve gombákkal fertőzött étel fogyasztása, vírusos vagy bakteriális fertőzés, ételallergia. Elég gazdag tárháza van, hogy mitől válik az ember gyomorrontottá. Hétköznapi életben nagyon egyszerű folyamat következménye lehet ez. Milyen tünetei vannak? Azt talán egyre jobban ismerjük, vagy jobban ismerjük, mint az okokat. Megterheltség, puffadás, ízléstelen, akaratlan böfögés, rossz közérzet, nincs éhségérzet, és nem tud emészteni az ember. Tehát ezek jellemvonásai a gyomorrontásnak, és ki könnyebben, ki nehezebben viseli, és különféle kép tárul az ember elé, amikor gyomorrontásban szenved. Van egy ilyen állapot is, és talán gyakran mi magunk is jártunk már így, bár nem biztos, hogy akkor tükör elé állunk, és megnézzük, hogy hogy nézünk ki, mert nem mindig szép látvány, amikor az ember ilyen, ilyenekkel küszködik, vagy ilyen betegségben szenved. Tehát a gyomorrontás az egy rendkívül kellemetlen, sőt veszélyes következményekkel járhat az emberre nézve. És az első a gyógyulás érdekében, hogy felismerjük azt, hogy túlterheltük a gyomrunkat, és hogy tegyünk valamit ennek érdekében, hogy ez megszűnjön. Az első önkéntelen cselekedet általában a hányinger. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Mert amikor az ember ilyen módon túlterheli a gyomrát, akkor az, ami benne van, az kikívánkozik. Van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy, van, aki egyáltalán nem tud ezzel mit kezdeni, vagy nem akar mit kezdeni vele, mert utálja ezt az állapotot. De az nyilvánvaló, hogy ami bent van, és kárt okoz, megterheli a gyomrot, az kikívánkozik. Valamilyen úton, módon. És aki járt már így, az tudja, hogy ha enged ennek az ingernek, és sikerül a szervezetből kijuttatni a túlterheltséget okozó dolgokat, akkor ennek a következménye mi lesz? Megkönnyebbülés. Tehát természetes következménye annak az ingernek, amit a túlterheltség okoz az emberben, ha enged neki, akkor megkönnyebbülés lesz. És tudod miért? Mert ami megterhelte, túlterhelte a gyomrodat, az már nincs benne. Tehát a megkönnyebbülésnek ilyen egyszerű fizikai oka van, nincs benne és nem okozza a megterheltséget, a galibát. Egy vírusos fertőzés természetesen más összefüggéseket hoz az ember számára, és felismeréseket, és kezelési módszereket, de most a túlterheltség vonatkozásában szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk. És természetesen ennek következményeként előfordulhat az is, hogy ezután rá sem tudsz nézni az ételre. Ezt is talán megéltünk már egy párszor ilyen helyzetben, hogy szerettük, élveztük, teleraktuk vele a böndőt, és akkor egy idő után úgy éreztük, hogy itt vége, tele van, és túlságosan is tele van, és kikívánkozik, mert nem tud vele mit kezdeni a szervezet. És amikor kijön, megkönnyebbül az ember, azt mondja, még egyszer érdekel. És nem tud ránézni még a legfinomabb, sőt, a szervezet számára a legfontosabb élelmiszerekre sem. Nem kíván semmit. Ez egyébként a betegségek egyik jellemvonása. Nem kíván enni. És ezután diéta következik. A diétának nagyon fontos következménye, és egészséges következménye kell, hogy következménye legyen, hogy újból megéhezel. Tehát akkor jó működik ez a gyógyulási folyamat, amikor a diétának az lesz a következménye, hogy az ember megéhezik. Hogyha ez nem jelenik meg, akkor valami más gondok is vannak az ember szervezetében. Tehát a betegségből való gyógyulás egyik nagyon fontos jele az egészséges éhség. Tehát akkor világossá vált az ember számára, hogy helyreállt a rend, most már ismét lehet enni. No, ekkor viszont már nem mindegy, hogy mit és mennyit teszik az ember. Mert ha ugyanazt teszed, ugyanolyan módon és ugyanannyi mennyiségben, akkor bekövetkezik ugyanaz, amitől meg akartál szabadulni. Túlterheltség, rossz közérzet és a legfinomabb, a legszükségesebb ételeket is távol tartja magától az ember. Egy ilyen ciklikus gyomor panaszokkal élő ember számára az óriási problémát jelent. És tudjátok nagyon jól, hogy hiánybetegségek léphetnek fel, hogyha nem normális az ember étkezése. Igazából nem vagyok orvos, csak egy hétköznapi emberként a tapasztalatokból összegyűjtve állítottam össze ezt a kis képet. Hogy legyen elképzelésünk arra nézve, hát ha van közöttünk olyan szerencsés, aki még nem járt így, hogy mit is jelent ez. De ha már jártunk, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. És ma szeretném, hogyha egy kicsit önmagadra gondolnál. Az önmagad kereszténységére gondolnál, és vajon, ha elkezded önmagad keresztény életét vizsgálni, nem érzed-e hiányát a vitalitásnak, a tenni akarásnak, az agilis keresztény életnek? Vagy amikor az ember önmagát vizsgálja, talán nem is sejted, hogy mi hiányzik a keresztény életedből. Mert nem volt még olyan, ami hiányzik belőle. Talán nem tapasztaltad, vagy nem élted meg. És nem tudod, hogy mi lehet az oka annak, az étványtalanságnak, vagy az egyhangúságnak, vagy a számodra is drasztikusnak, vagy unalmasnak megélt, vagy vélt állapotnak. Talán nem sejted, mi az oka. Az éhség hiánya. Az éhség hiánya az, amely ezt a letört, kiábrándult állapotot idézi elő az emberbe. Azért talán, mert gyomorrontásban szenved az illető. Mert megterhelt, túlterhelt az élete, a gondolkodása, a lelki világa, és nem kíván enni semmit. Vagy talán a hiány a kiegyensúlyozott, rendszeres lelki táplálkozás, amely okozza mindezt. De miért is mondom ezt? Gondolj önmagadra. Gondolj most az érzéseidre. Gondolj a lelki életedre. És kezdj el azon gondolkodni, hogy mikor volt az utolsó nagy éhség benned. Mikor éheztél Isten szavára, a gyülekezeti közösségre, az imaórára, a lelki közösségre Istennel, és hogyan éheztél? Tehát ez lenne a következő ilyen kérdés. Hogyan éheztél mindenre? Szeretném, hogyha ez megmaradna és megragadna bennünk, ez a kérdés. Hogyan éhezel az Istennel való közösségre? Minden áron? Mindent meghatározó módon van jelen benned ez az éhség az Istennel való közösség után? Vagy a telítettség érzése van benned? Az a telítettség érzése, amikor az ember nem kíván már semmit. Amikor úgy érzi, hogy ami benne van már, az is sok. Az is inkább kifele jönne, és hogy még erre egyen valamit, még ebbe töltsön valamit, az már nem szükséges, sőt, undort kelt benne. Amikor egy kicsit hosszabb az istentisztelet, talán már túlterheltnek érzed magad? Mennyire vagy éhes lélekben Krisztusra? És szeretném, hogy ezek a kérdések benned nem költői kérdések lennének, ami úgy elmegy, hanem olyan kérdések lennének, amelyel foglalkozol, amelyel igyekszel választ adni. Talán felmerül az a kérdés, hogy milyen is az az éhség, amiről beszélek? Milyen az az éhség, amely az Isten utáni vágyat kell, hogy mutassa a mi életünkbe, amelynek következménye az a jó lakottság, egészséges életmód, amire annyira vágyik az ember. Minden ember vágyik az egészséges életre. Testi-lelki értelemben egyaránt. Mi a módja ennek? Hogyan lehet ezt tenni? Milyen éhség kellene, hogy legyen benned, bennem, az Isten iránt? Elmondom. Nem a saját kutfőmből veszem. 119. Zsoltár 20. verse ezt mondja. Örlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Vagy a 42. Zsoltár ezt mondja. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Istenem. Szomjózik a lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Vagy a 143. Zsoltár. Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkáiról elmélkedem, feléd terjezgetem kezeimet, lelkem, mint a szomjú föld, úgy eped utánad. Siess, hallgass meg engem, Uram, elfogyatkozik az én szellemem, ne rejtsd el orcádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned. Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Vagy így folytatódik a Zsoltár 10. verse. Taníts meg engem a te akaratodra teljesítenem, akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. Te jó szellemed vezéreljen engem az egyenes földön. Ez az egészséges Isten utáni éhség. Mit gondolsz? Mikor voltál ennyire éhes az Istennel való közösségre? Vagy ezek az érzések csak emlékek? Esetleg óhajok benned? Vagy el sem hiszed, hogy létezik ilyen éhség az emberben Isten után? Talán régen, vagy egyáltalán nem éreztél még ilyen éhséget a lelkedben Isten után? Vajon, ha így van, nem oka-e a te telítettség érzetednek, az éhség hiányának, a gyomorontás, mely megterhelte a lelkedet? És már nem akarsz újra és újra erről hallani, mert úgy gondolod, elég neked a csendes percek, vagy valami más áhítatos könyv, mások gondolata, imádsága. Megnyugtatod a lelket, hogy ma is megtartottam a szükséges áhítatot. De ez a mérhetetlen, kielégíthetetlen éhség, szomjúság, az nincs benned. Furcsa dolog. Mégis valamivel táplálkozik az ember. Valamitől megterhelődik a lelke, az élete. Talán másra éhezel. Vágysz a mások tanácsára. Arra, hogy elhatározásodat támogassák. Arra, hogy megerősítsék az elképzeléseidet, a vágyaidat, a terveidet, és azt mondják neked, igen, jó ötlet, csináld, neked sikerülni fog. Igen, ez az. Nagyon szép vagy, nagyon remek, nagyon különleges, te vagy a legtökéletesebb. És még sorolhatnánk. De arra, hogy Isten igéje megintsen, helyre tegyen, útba igazítson, arra nem igazán. Talán arra vágysz, hogy másokról mindent megtudhass. Ki mit csinál, hová megy, mit vesz, mit tervez. És amikor hallod, akkor talán irigység, ellenszenv termelődik benned, és túlterhelt leszel, étvágytalan. Érdekel, hogy kiről mit lehet kideríteni, még azt is, hogy mit gondol, miért árthat ez neked, amit ő tesz, vagy gondol, és mit tehetnél ellene, és ezzel tellik az ember élete, gondolata, megtellik az élete a gyomra, a lelki vonatkozásban, és olyan túlterhelt lesz, hogy egyszerűen nem tud kezdeni magával valami értelmeset. Aztán, hogy mit csinálnak ezek a korrupt politikusok, mennyit lopnak, és nekem nem hagynak semmit, milyen szörnyű híreket, statisztikákat hallottál, és úgy teszel, mintha igaz lenne, mintha tehetnél ellene valamit. És azonnal kezd kialakulni a túlterheltség, mondhatnánk a lelki gyomorrontás. Gondolj önmagadra. Gondolj az önmagad életére. Gondolj azokra az érzésekre, amelyek megszülettek benned, vagy talán ezek a gondolatok ébresztenek benned. Talán felborzolja a kedélyeket. Talán ellenszenvet vár ki. Talán elgondolkodtat. Talán azt gondolod, hogy valamit kellene kezdeni ezzel az információval, ezzel az üzenettel. Ha megterheltnek érzed magad, ha magadra ismersz, vagy ha az éhség, a lelki éhség hiányát fedezed fel, akkor világosan látnod kell, megterhelt a lelked. És ami megterhel, azt ki kell tenned. Ki kell tenned önmagadból, meg kell, hogy szabadulj tőle minden áron a lelki egészséged érdekében. Nem jó neked. Hosszú tapasztalata, évek tapasztalatai mutatják meg számodra, hogy nem jó neked, hogy állandóan túlterhelt a lelked. Nem jó neked, hogy állandóan túlterhelt élettel éled a mindennapokat. Hogy a két végéről égeted a gyertyát, és nem tudsz vele mit kezdeni, hanem újból, és újból, és újból, és újból ugyanazok a jellemvonások kerülnek elő, ugyanazok a tapasztalások, ugyanazok a gyötrelmek, ugyanazok a szenvedések, ugyanazok a jelenségek kerülnek elő. Nem jó neked. Meg kell, hogy szabadulj ezektől mindenáron, a lelki egészséged érdekében. Időnként megszületik az emberben az az érzés, biztos ismeritek, hogy hány ingerem van mindentől. Hány ingerem van az élettől, hány ingerem van a munkahelytől, a szomszédoktól, a nem tudom, és időnként eljut az ember odáig, hány ingerem van magamtól is. Mert annyi minden van bennem, amivel nem tudok mit kezdeni, és küszködök, és szenvedek, és nem tudom, mit csináljak. Tudod mit? Engedj ennek az ingernek. Gondolj a gyomorrontásra. A megkönnyebbülést hozza el, ha engeded, hogy kijöjjön belőled az, ami benned van. Ne tartsd vissza. Tudod, sokszor nem akarja ezt az ember. Mert ez az aktus nagyon rossz élménnyel jár. Akik jártak már így, azt tudják, hogy az ilyen könnyítést azt eredményezi, hogy nem a rendes útján távozik a savval félig emésztett étel keveréke az emberből. Amikor ez a savas közeg valami kijön az emberből, az bizony nagyon csúnya dolgokat tud művelni. És nagyon rossz az embernek a közérzete, és marja a gyomrát, a torkát, a száját, és egyszerűen minden, ami kijön, az rossz, csúnya, utálatos. És az emberben felkavarodik minden, keserű, talán büdös lesz, csúnya minden, de a megkönnyebbülést hozza az ember számára. És hidd el, a lelki értelemben is igaz. Ami megterhelte a lelkedet, ami miatt úgy érzed, hogy megromlott, megterhelt a lelki állapotod, és nagyon sokszor ingerel már, és nem tudsz vele mit kezdeni. És talán azért, mert rossz emlékeid vannak az ürítéssel kapcsolatban. Amikor engedsz ennek a dolognak, ha megfelelő körülmények között történik ez, csak a javadat szolgálja. A csúnya dolgok, gondolatok, feltételezések napvilágot látnak, ha önmagunkból kiadva könnyíteni akarunk a megterhelt lelkünkön. Nem szép dolgok azok, amelyek megterhelik az ember lelkét. De ha könnyíteni akarunk magunkon, ezt bizony ki kell tenni. Erre nagyon jó alkalom a lelki gondozás, ahol őszintén gondos védelem alatt megteheted. Nagyon jó lehetőség, amelyet felajánlott Isten, a bűnvallás, és csak ezután következik a gyógyulás. Addig nem. Próbáltad másokszor. Visszanyelni. Összeszorítjuk a fogunkat, a szemünket, és még nyeljük vissza, még egy kicsit tartsuk. És nem jó. Nem tesz jót az ember életének. Tudd nagyon jól a fizikai állapotodból. Ugyanez következik a lelki vonatkozásban. Keserű, fájdalmas, és próbálod leküzdeni, és nem megy. Csak gyötrelmet és újabb gyötrelmet szül a számodra. Csak ezután indulhat a gyógyulás. Nem akarlak elkeseríteni. Vagy tudod mit? El akarlak keseríteni. El akarlak keseríteni, hogy meg akarj szomorodni, hogy enélkül ne várj semmi jót. Anélkül, hogy kijönne, hogy megtisztulna, megkönnyebbülne a lelked, a bensőd, anélkül ne várj semmi jót. De ezt csak azért teszem, hogy a helyes útra terelgesselek, ahogyan Pál apostol írja a korintusiaknak eként. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam. Mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket, most örülök, mert örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmibe kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerinti szomorúság pedig halált nemz. Amikor kibudjan, és szembesül az ember azzal, hogy mi volt benne, az bizony szomorú látvány. És emiatt, hogy ez ne kerüljön napvilágra, ezért az ember megpróbálja visszatartani, de ez keserűséget, lelki értelemben halált nemz. Viszont, hogyha ez kijön, és emiatt szomorodik meg az ember, hogy ennyi minden volt benne, és ilyen sokáig tartogatta, és bent tartotta, és nem akarta, hogy ez kijöjjön belőle, akkor bizony, ha az Isten jelenlétében történik mindez, számára a szomorúság megtérést hoz, megkönnyebbülést, a megújulás lehetőségét. Mert utána kezdődhet minden más. Most tartsunk egy kis önvizsgálatot, és arra kérlek, ne azt lásd, amit látni akarsz, hanem légy hajlandó meglátni a valóságot. Nézd meg önmagad kívülről. Nem úgy, hogy milyen csinos vagy, milyen szép, meg milyen okos, milyen bölcs, milyen ügyes, stb. Nézd meg önmagad kívülről. Mit lát a téged szemlélő? Mit lát az, aki Istent keresi benned? Mit lát az, aki Istent keresi általad? Mit lát az, aki téged akar követni és utánozni? Utánzód akar lenni, mint ahogy te utánzója vagy Istennek? Teljesen kedvetlen, túlterhelt vagy, és miközben ez az állapotod másokat arra biztatsz, hogy tegye ő is azt, amit te tettél, hogy ide jutottál. Miféle reklám ez? Miféle biztatás ez? Amikor valaki rád néz, és azt látja, hogy keresztény emberként egy megkeseredett, egy megnyomorodott életet élsz, és te arra biztatod, hogy ő is ezt csak tegye. Hát ki az a bolond ember, aki ezt akarja követni? Senki. Ha önmagadra nézel, nem a gyomorontás tünetei látszanak. Megromlik megterhelődik a gyomrod, és az asztal körül ott könyörögve, nyöszörögve járkálsz, és azt mondod a másiknak, kóstol csak meg. Nagyon finom. Hiteles üzenet? Egyáltalán. Azt mondod neki, hogy szeretlek, és azt akarom, hogy neked is olyan jó legyen, mint nekem. Ilyen jó? Hát hol akar az ember ilyen jót magának? Gondolj arra, hogy mennyire vágyat ébresztő a te étvágytalanságot. Mennyire vágyat ébresztő a te lelkesedésed hiánya mások számára. Amikor azt látja, hogy könnyen lemondasz róla, egyszerű értéktelen dolgokért, még az ő kedvéért is lemondasz a te Istenedről, akkor mit gondoljon rólad? Gondold meg! Ha ő fontosabb a számodra, mint a te Istened, hogyan emeled fel az Istent mások előtt? Ha másokat jobban tisztelsz, mint Istent, hogyan beszélsz arról, hogy a te számodra Isten a legtöbb, a legnagyobb? Mit lát az, aki téged lát? Amikor lemondasz Istenről, mert fáradt vagy, mert nem múlhat egy szülinap, egy családban a buli, a barátok közt, egy vacsora el, anélkül, hogy te ott ne lennél. Amikor jobban vágysz egy istentelen közegbe, mint az Istennel való közösségbe, és inkább róla mondasz le, mint az istentelen közegről. Mit látnak mások? Ez az Isten utáni éhség hiányát mutatja, mely szomorúsággal kell, hogy eltöltsön téged. Sőt, azonnal tennivalókat kell, hogy ébresszen benned, hogy jelentsen a számodra. Tudod mit? Ami megterhelt, annak ki kell jönni. Ne sokadozz, ne akarj még várni, ne akarj még egy kis időt. Most azonnal akar tenni. Most azonnal cselekedj, kifelé azzal, ami elveszi a lelki éhségedet. Ürítsd ki magadból mindazt, ami telíti a te lelked éhségét, ami nem engedi, hogy újra megéhez, vagy egyáltalán megéhez az Istennel való közösségre. Elmondom, az első lépés nem lesz könnyű. Nem lesz kellemes. Az első néhány pillanat kiábrándító. De ha kín van, akkor sokkal jobban fogod magad érezni, és elindulhatsz a gyógyulás útján. Ha sikerül rávenni magad erre, és erre az útra lépsz, akkor bizony különleges lelki, gasztronómiai élményekben lehet részed. Ha sikerül magad rávenni, hogy megszűnjön ez a túlterhelt állapot, ha sikerül eljutni odáig, hogy minden áldozatra kész vagy azért, hogy ismét megszülessen benned az Isten iránti vágy, akkor olyan különleges élményekben lesz részed, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Az 1 Péter 2-ben ezt olvassuk. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Egy íz ebből az új gasztronómiai élményből. Megízleled, hogy jó hozzád az Úr. Milyen régen vágysz erre az ízre, hogy megkóstolt, hogy megérezd, hogy átéld, hogy hozzád valóban jó az Úr. Látod a mások életében, irigyled másoktól, hogy hozzájuk jó az Úr. Kóstold meg, ízleld meg ezt az új ízt az életedben. De ez szükség, hogy az, ami túlterhel, azt kitett magadból. Ez az egyik íz ebből az új gasztronómiai élményből. Aztán következik a Galata 5:22-23. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Sőt, az ilyenek ellen nincs törvény. Ezek az újabb ízek, amelyet mind-mind megízlelhetsz, megkóstolhatsz, sőt, birtokod lehet ez a mind nagyszerű íz, élmény, amit megélhetsz. Vagy Efézus 5:9-ben ezt olvassuk. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Újabb ízek, amit szintén megkóstolhatsz, amelyben részed lehet, hogyha elindul benned, megszületik benned az Isten utáni éhség. Az, amit a Zsoltárokban olvastam, mint a szarvas a folyóvízre, úgy kívánkozik hozzád, utánad az én lelkem Isten. Amikor ez az éhség megszületik benned, elkezded megízlelni, hogy az Isten jósága milyen sokrétű a te életedben, a hétköznapokban, a mindennapokban, a kihívásokban, a küzdelmeidben, a gyötrelmeidben, a bánatodban, az örömödben, mindben megízleled az Isten különlegességét. Vagy a Jakab apostol levelében ezt olvassuk, a 3. fejezetben. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy minden mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzaval és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló, nem képmutató, az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Újabb ízek, amit megkóstolhatsz, ha a lelkedben megszületik ez a vágy az Istennel való kapcsolatban, az Isten ajándékai után az életedben. Talán azt mondod, hogy sokszor hallottad már, de mintha messze lenne tőled, vagy mintha elérhetetlen lenne számodra, mindez, vagy rosszabb esetben talán nem is vágysz ezekre. Lehet, hogy az előző generáció nem ébresztette fel benned ezt a vágyat. Lehet, hogy azok, akik körülötted vannak, keresztények, az ő életükben sem látod ezt az éhséget, ezt a bőtermő vágyat ébresztő lelki éhséget. Lehet, hogy így van. És lehet, hogy mivel nem tanultad meg, hogy kell jól enni, nem tanultad meg, hogy kell finomokat enni, nem tanultad meg, hogy mi az étel igazi íze. Ezért nem is vágysz rá. Egy történetet hallottam, egy ifjú házasó. És ebben a házasságban a asszonyság nagyon szerette a férjét, és minden tőle telhető dolgot bevetett annak érdekében, hogy a finomabbnál finomabb ételeket készítsen a férje számára. Új recepteket talált ki, mindenkitől kérdezte, mi az, ami finom, mi az, amivel egy férfi szívét, gyomrát meg lehet nyerni maga számára, és mindent megtett ennek érdekében. Finomabbnál finomabb ételek születtek, és mindig, amikor a férje megette az ebédet, megkérdezte, na, hogy ízlett? Hát, ehető volt, de nem olyan, mint az én anyám főzte. És egyik nap a másik után, és ez az asszony nagyon elkeseredett. Mindig az volt a válasz, nem olyan, mint ahogy anyám csinálta. És egyik nap elkeseredett, nyilvánvaló megérthető egy asszony számára, vagy részéről, hogy elkeseredik, és már ezzel gyötrődött távon, és egyik alkalommal mást is csinálva, ott hagyta az ételt, és odaégett. Nagyon félt, és nagyon kétségbe volt esve. Mit fog ehhez mondani a szólni a férje? Mert nem volt ide, hogy másik ételt készítsen. Ha eddig a tőle telhető maximális ételek ízei nem tetszettek, akkor mit fog most szólni? És oda tette nagy szégyenkezve az asztalra az ételt, a férj leült, elkezdte enni, és csillogott a szeme. Egyre jobb kedvűen ette, és az asszony el volt csodálkozni, mi történik? És akkor befejezte, kérdezte, na, milyen volt? Ez olyan, mint ahogy az anyám főzte. Van, amikor a lelkünkben hozzászokunk a odakozmált, ehetetlen ételekhez. És amikor valami különleges, finomat kapunk, akkor nem tudjuk értékelni, nem olyan, mint amit eddig megszoktunk. És lehet, hogy nem az étellel van a baj, hanem azzal a szokással, amit kialakítottunk. Abba a világképbe nem illik bele. Abba az ízvilágba nem illik bele. Nem az étel rossz. Talán velünk van a hiba. Hadd kérjelek, légy egy kicsit innyenc. Próbáld meg, hogy az ige az Isten utáni lelki éhség milyen megelégedettséghez, ez pedig milyen lelki erőhöz, magabiztossághoz, tudatossághoz vezet téged.
próbáld meg. Kóstold meg ezeket az ízeket, amelyet Isten kínál a számodra. Még akkor is határozd ezt el, hogyha úgy érzed, túlterhelt vagy. Kezd el a megkönnyebbüléssel. Kezd el megkönnyebbülést azzal, hogy add ki magadból, ami megterhel. És tudod mit? Soha többé ne egyél olyat, ami megterhelte az életedet. Ne csinálj úgy, hogy valahogy eljutsz arra, hogy ki sikerül magadból ezt tenni, megkönnyebbültél, és visszamegy oda. És elkezded megint azokat enni, amit eddig, mert ugyanoda fogsz jutni. Egyik helyen így olvassuk. Ne csináljátok azt, mint a malac, vagy a disznó, vagy a kutya. A malac megfürdik, megfürdetik, tiszta lesz, és visszamegy a dagonyába. A kutya kihányja az ételt, és vissza. Belefetjeli, megeszi. Nem tudom, láttatok-e már ilyen nagyon érdekes látvány. Visszatér az okádékára. És nagyon sokszor az ember lelkiértelmében ugyanezt teszi. Megkönnyebbül, valahogy siker eljutni odáig, és utána visszamegy, kezdi előről. A menüsort elkezdi végigenni. Ugyanúgy, ahogy eddig. Ugyanazokat a híreket szipkázza be, ugyanazokat az információkat gyűjti, ugyanazokkal a dolgokkal tölti meg a lelkét. És mi a végeredmény? Csodálkozás, hogy miért terheltem túl magam. Hát mert ugyanazt csináltad, mint eddig. Ezért légy innyensz, és kezd el másként. Még akkor is, hogyha túlterheltnek érzed magad. Kezd el a könnyítéssel, és ne vegyél többé magadhoz olyan ételt, amely megterhelt, amely ide juttatott el téged. Hanem, tudod mit? Figyelj a mennyei dietetikusra, aki tanácsol téged, mit tegyél. Aki lelki egészséged, megerősödésed és gyógyulásod érdekében tanácsokkal lát el téged. Mit kell tenned? A szakember ezt tanácsolja. Kiegyensúlyozott egészséges étrend, a rendszeres, naponta, többszöri, kisebb adagokban történő étkezés, a higiéniai és élelmiszertárolási szabályok betartása, dohányzás és alkohol kerülése, káros szenvedélyek kerülése igazából, kiméli a gyomrot, segít elkerülni a gyomorrontás kellemetlenségeit is, ajánlottos mindenkinek ismernie saját szervezetét, és azt is, hogy milyen ételek, gyógyszerek, körülmények váltják ki belőle a gyomorrontás, túlterheltség tüneteit, és hogy ezeket kerülje. Ez a szakember tanácsa. Józan, parasztész, logikus. Tehát amitől megterhelődik a gyomrod, az többet ne edd. Világos, egyértelmű, józan gondolkodás. No, valami ilyesmi, amiről beszélek. Amit a szakember tanácsol azoknak, akik megélték ezt. A lelki gyógyulásod érdekében Isten lelke azt kéri tőled. A 2. Timóteus első fejezetében olvassuk, Pál írja Timóteusnak, Isten lelkétől is, illetve ezt. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, ő hívott el szent hívással, nem a cselekedeteink alapján, hanem saját végzése is kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítünk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én, hírnökül apostol és tanítóért, Én ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy rám bízott kincset megőrizze a manapra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál. És a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Tehát, az Isten lelke arra kér téged, hogy a benned lévő isteni ajándékokat gerjezd fel. Kiválasztott, elhívott téged egy gyomorrontás nélküli életre. Ha nem ilyen volt eddig az életed, éppen itt az ideje, hogy ezt helyre tedd. És kezd el megkóstolgatni azokat az ízeket, amelyeket elkészített a számodra. Lelkünk ellensége igyekszik mindenféle szeméttel megtölteni a gyomrunkat, hogy ne kívánjuk. De most arra hív bennünket az Isten lelke, hogy gerjeszd fel magadban ezt a vágyat. Ennek az a módja, hogy amit túlterhelt, azt tedd ki magadból. Nagy kincs van bennünk, cserépedények vagyunk, az Isten kincset helyezett el bennünk. Ezt szeretném, hogyha megélnénk, felfedeznénk és kiteljesítenénk a magunk és mások áldására és megelégedésére. Úgy legyen. Amen.